Folytatom itten a televíziós készüléknek a leírását, és szóval említettem, hogy kellett építenünk szinkronos motorokat, amelyeket szinkronizálni lehetett az adó és a vevő között. Hát hogy csináltuk ezt? Hát tudtuk, hogy a hálózati áram az 50 herces, tehát 50 színusz alakúban működő, vagy színusz alakban lefolyó feszültségváltozás van 50-szer egy másodperc alatt. Tehát építettünk a rádióklubba ilyen motorokat, és ezek a motorok álltak egy darab vascsőből, amely lehetett talán a motornak a külső váza, mondjuk olyan 5 cm átmérői vascső, azokból levágtunk ilyen gyűrűket, és akkor ez a gyűrű volt tulajdonképpen a motornak a sztátorja. Ebbe azután beleszereltünk pólusokat, az a pólusokra pedig rátekercseltünk tekercseket, és így megépítettük ezt sztátorját egy ilyen úgynevezett szinkronus motornak. A rotorja a motornak az pedig semmi más nem volt, mint egy olyan fogas szerkezetszerű belső rotor, amelynek volt azt hiszem 6 ága, és a sztátoron a mágnesek is 6 mágnes volt. Úgyhogy, ha mostan föl tudtuk gyorsítani ennek a, ja, és azután ennek a motornak a tengelyére rászereltük a Nipkow tárcsát. A legérdekesebb dolog az volt, hogy hogyan fogjuk ezt a motort elindítani, mert hát ugye ezt nem lehet elindítani, ezt föl kell hozni a szinkronos sebességre, és csak úgy fog tudni szaladni. Erre föl elhatároztuk, hogy előveszünk egy kézi fúrót, és az a kézi fúró és a motornak a tengelye között csináltunk egy kis kapcsolatot, és ennek a kapcsolónak a segítségével azután, ha megkezdtük hajtani a kézi fúrót, akkor föl tudtuk a Nipkow tárcsának a sebességét vinni a szinkronos sebességre. Mikor azt elértük, akkor persze a mágnesek berántották a motort a szinkronos fordulatra, és akkor ez az úgynevezett adó Nipkow tárcsa a 50 Hz-es hálózaton keresztül annak a frekvenciával szinkronizáltan forgott. Elnézést kérek, hogy itten talán az egyes magyar szavakat nem használom megfelelően, de tekintettel arra, hogy állandóan csak angolul beszélek, így azután a magyar szókincsem már nem olyan jó, mint ahhoz volt mondjuk 40-50 évvel ezelőtt. Na mostan, hogyan készítettük meg az adóállomást, és hogyan tudtuk azután a vevőkészüléket összeállítani? Hát az adóállomáshoz és a vevőkészülékhez szerettünk az Egyesült Izzótól egy fotocellát és egy neán, egy olyan nagy felületű neán lámpát. A fotocella, hogyha jól emlékszem, egy kadmium fotocella volt, amely hogyha fény érte, akkor elektromos vezetéstől keletkezni a fotocellának a két elektródája között. Ezt a fotocellát beépítettük a Nipkow tárcsának mögé, és elől pedig a fotocellába, a Nipkow tárcsa előtt pedig beépítettünk egy lencsét. Ezen a lencsén keresztül azután lehetett bevetíteni a fotocellához azt a képet, amit továbbítani akartunk. Ez a képfrekvencia persze olyan hangfrekvenciás dolog volt, azt hiszem nem tudom én 4-5000 Hz magasságig ment, és úgy, hogy ezt a frekvenciát a rádiónkon keresztül gyönyörűen tudtuk továbbítani. Adóállomásunknak azután egy másik lényeges része egy diapozitív vetítőkép volt, és ez a diapozitív vetítőgép azután bevetítette a képet a Nipkow tárcsának arra a kis 2x2 cm-es területére, amelyet 30 vonalban tapogattunk le a Nipkow tárcsának a fordulata által, és így azután a diapozitíven levő rajznak az elektronikus képe modulálta a 40 méteres adóállomásunkat, és azután ezt a jelet kisugároztuk a rádióklub antennáján keresztül. Na mostan, ha valaki azután akart otthon a lakásán ilyen jelet felvenni, ezt meg lehetett csinálni, én is ezt megpróbáltam egy párszor. A vevőkészülék az úgy volt megépítve, hogy a Nipkow tárcsa mögött volt ez a nagy felületű neonlámpa, amelynek körülbelül egy olyan 2 és 2 cm nagyságú felületén egyenletes piros fénnyel éget, és hogyha ezt a neonlámpának az a fényét megmoduláltuk a video jelekkel, amelyek az adóállomásból jöttek, akkor ezt azután a képet meg lehetett kapni. Itt még persze egy probléma volt, hogy néha a két szinkronos motor ugyan szinkronizálva volt, azáltal, hogy mind a két motor, mondjuk az én otthonomba és benne a rádióklubba a másik motor, azok ugyanazon a elektromos hálózatra voltak kapcsolva. De azért még egy fázis differencia is volt, úgyhogy néha a képnek a fázisa a Nipkow tárcsához viszonyítva nem volt helyes. Úgyhogy a szinkronos motornak a státorját úgy kellett beépítenünk, hogy azt kézzel lehetett forgatni 300 fokkal körbe, és így azután a státornak a forgatásával be tudtuk a fázisba hozni a képet, úgyhogy a képnek ez a vonala, amely a képnek a végét mutatta, ez nem volt a képmezőnek a közepén is, így akkor a kép el volt vágva két részre, hanem így azután le tudtuk hozni ezt a képvonalat a megfelelő fázisba, és így azután tökéletesen tudtuk látni az adott képet. Mondanom se kell, hogy egy 30x30 az 900 pontból álló televíziós kép nem volt túl éles, és csak egész primitív rajzokat lehetett közvetíteni. Volt egy barátunk, aki nagyszerűen tudott rajzolni, úgyhogy azután rajzolt különböző ilyen geometriai alakulatokat, és azokról csináltunk egy Leicával ilyen diapozitíveket, és ezeket vetítettük be. Később azután ez a kolléga, ez a barátunk csinált ilyen különböző rajzokat, majmokról, kutyákról, stb. Ezek ilyen árnyképek voltak tulajdonképpen fekete-fehér alapon, és ezeket közvetítettük. Minden esetre hát a képeknek a feloldó képessége nagyon gyönge volt, de magát az alap elvet bebizonyítottuk magunknak, és nagy büszkék voltunk arra, hogy megépítettük ezt az adó és vevő szisztémát minden különösebb külső segítség nélkül. Az egész dolgot egy jó ideig titokba tartottuk, mert azt hittük, hogy hát talán ezt nem célszerű mindenkinek megmutatni, de persze, mint diákok azután gondoltuk, hogy ez nem egy jó dolog, nem szabad szégyelleni, amit mi csináltuk, és azután, mikor már megfelelő büszkeségünk magasra emelkedett, hogy igenis elértünk valamit, ami működik, akkor azután elhatároztuk, hogy tartunk előadásokat. Az előadásoknál azt csináltuk, hogy a rádióklubban volt a televíziós adóállomás, és azután a jeleket a műegyetemi telefonvonalon keresztül levittük a fizikai előadóterembe, és a fizikai előadóterembe állítottuk fel a vevőkészüléket, az asztalra a forgó Nipkow tárcsával, és azután ott mutattuk be a fölvett képeket, és a fölvett képeket azután egy lencsén keresztül lehetett látni, és azok hát szóval nem azt mondom, hogy gyönyörű képek voltak, nem lehetett a mai televízióval összehasonlítani, de minden esetre az alap elveket bemutatta, hogy igenis, a képbontás és a kép összetétel az működik, és a képeket szét lehet bontani elektromos jelekre, ezeket az elektromos jeleket lát lehet modulálni egy adóállomásnak a carrierjére, és ez a modulált carrier azután egy 40 méteres hullámhosszon kisugározható és fölvehető a másik oldalon, vagy pedig lent, még dróton is lehet ezeket közvetíteni. Hát ez volt az egész sztori, amit akartam itt mondani a televíziós kísérleteinkről. A következő lépés a televízió után volt, hogy elhatároztuk, hogy még más ötletekkel is fogjuk bebizonyítani azt, hogy igenis a rádiózásnak egy nagy jövője lesz, és hogy az ambíciónkat még tovább fejlesztjük. Kigondoltuk azt, hogy mivel az adóállomásunk nagyon jól működött, hogy mi történne akkor, hogyha mi a 40 méteren dolgozó és 40 wattos adónkon keresztül zenét közvetítünk. Erre föl a műegyetem épületében, a főépületben, a földszinten valahol volt egy szoba, vagyis egy nem is szoba, hanem egy kis teremnek nevezhető helység, és azt berendeztük egy stúdiónak, oda beszereltünk egy mikrofont, és a mikrofonnak a jelei természetesen megjön a telefonvonalon keresztül, fölvittük a rádióklubba, és ott azután ezzel a jellel megmoduláltuk az adóállomásunkat, és kisugároztuk a zenét. Ez volt azután, nevetséges megemlíteni, az első magyar rövid hullámú broadcast állomás. A Magyar Király Posta abban az időben még nem foglalkozott azzal az ötlettel, hogy rövid hullámú adásokat kellene Magyarországnak csinálni, hogy a külföldi országok is hallhassák a magyar cigányzenét és a magyar kultúrát és a magyar zenét, hanem elhatároztuk, hogy mi diákok ezt meg fogjuk csinálni, minden engedély nélkül természetesen. Mert ahogy említettem az előbb is, ugye a diákok azok valahogy nem szeretnek itt mindig beavatkozni a kormánynak a működésébe, és valahogy úgy próbáltuk magunkat távol tartani az ilyen dolgoktól. Természetesen tisztában voltunk arról is, hogyha olyanokat csinálunk, amely talán törvény ellenes, hogy ekkor azután bajba kerülhetünk, és esetleg bíróság elé fognak minket állítani. De ezt a rizikót mindig valahogy könnyen vettük, és nem törődtünk ezekkel a dolgokkal. Na, mi lett ennek a következménye? Ennek a következménye az lett, hogy minden szombaton, minden szombaton este, csináltunk egy közvetítést a nyugati irányban, és főleg az Egyesült Államok irányában. Megállapítottuk azt, hogy milyen időpontban tudják a mi adónkat az Egyesült Államokban jól fölvenni, és akkor a műsor abban az időben rendeztük. Meghívtunk egy cigányzenekart, ezek természetesen nagy örömmel jöttek, hogy játszanak nekünk, és hogy részt vegyenek ebbe az első kísérletben, hogy magyar cigányzenét rövid hullámon is adnak itten most már a műegyetemi diákok. Azután szereztünk egy-két énekest, volt még egy opera énekesünk, és nem tudom, hogy ki volt az. Azután találtunk egy opera énekes nőt is, és azok azután különböző operai számokat is énekeltek. Előadást azt nem nagyon tartottunk, csak mindig beszámoltunk arról, hogy itt a műegyetemi rádióklubnak az állomása beszél, és megadtuk a hívójelünket, és csodálatos módon 2-3 hónapra rá a postán keresztül kaptunk százával úgynevezett QSL lapokat, ezek azok a levelező lapok, amit a rádió amatőrök küldenek egymásnak, amelyben igazolják, hogy igenis ők egymás jeleit fölvették, és hogy összekötetésben voltak, és ezek a QSL lapok bizonyították azt, hogy igenis a mi adásainkat New York vidékén és közép és az Egyesült Államoknak a New York közelében levő többi államokban levő amatőrök fölvették, és nagy örömmel igazolták, hogy a zenéket hallották, és nagyon élvezték, és kérték, hogy ezeket a programokat folytassuk. Mondanom se kell, hogy természetesen zenét közvetíteni a 40 méteres hullámsávon, az egy nemzetközi egyezményt is megsértett, de mi mind ezekkel a dolgokkal nem törődtünk, és ezek az adások mentek körülbelül talán egy fél éven keresztül, és akkor azután persze megint jött az évnek a vége, és a diákok már azon gondolkoztak, hogy mit fognak a nyári szabadságok alatt csinálni, és akkor azután így a nyári szabadság rendszerint félbeszakította ezeket a működéseket, és a következő ősszel azután jöttek az új diákok, és valahogy az érdeklődés lecsappant, mert ezeket a programokat megcsinálni és megrendezni nem volt könnyű munka, mert ez mindent meg kellett rendezni, rengeteg telefonhívást kellett csinálni, terveket kellett csinálni, ezeket az embereket fogadni, bevezetni őket a stúdióba, és azután ezeket mind csinálni, azután problémáink voltak a mikrofonokkal, meg mindenféle. Úgyhogy én emlékszem, ez nem volt egy olyan könnyű dolog, ezt a semmiből meglétesíteni, és egy ilyen ambiciózus tervet megvalósítani. Hát ezzel talán a végéhez jutok itten a rövid beszámolomhoz. Én sok minden mást is csináltam, sajnos azoknak a részletei valahogy az emlékezetemben már nem tiszták, úgyhogy én azt hiszem összefoglaltam azokat a nevezetes érdekességeket, amelyeket mi csináltunk, és főleg a probléma ott van, hogy a neveket már mind elfelejtettem. Szerencsére a Műegyetemi Rádióklubnak az öregjei, azok érintkezésbe léptek velem itt Amerikába is, és küldtek nekem névsorokat, és megint kaptam egy új, ilyen revidiált névsort. Sajnos szomorúan látom, hogy a régi barátaim és amatőr társaim közül, akikkel ott a műegyetemen együtt dolgoztunk, és akik a Műegyetemi Rádióklub öregjeinek a csoportjához tartoztak, és rendszeresen összejöttek az elmúlt 50 éven keresztül, hogy azoknak egy része már nincsen velünk, de akik még itt vannak, azoknak pedig sok szerencsét kívánok a jövőjük viszonyára, és sok egészséget, és úgy látom, hogy a Műegyetemi Rádióklub egy olyan munkát végzett, ami fiatal korunkban, amelyet elfelejteni nem lehet, és amely erősen hozzájárult ahhoz, hogy megerősítsük a hitünket abban, hogy egy mérnöknek, ha valamit elhatároz, azt be kell fejezni, és mi ezeket mindig megcsináltuk. Hát ezzel befejezem ezt a felvételt, és kívánunk András neked is minden jót, és remélem, hogy ebből a recordingból talán kapsz egy közelebbi képet arról, hogy mi történt a rádióklubba a 1928-tól egészen 1934-ig. Miután megkaptam a gépészmérnöki diplomámat a műegyetemen, tovább folytattam a mérnöki működésemet az Electronics és a Telecommunications-ek terén. 1969-ben a California Institute of Technology Jet Propulsion Laboratóriumánál dolgoztam, és az ottani főnököm megbízott azzal, hogy dolgozzak ki egy tervet egy rádió összekötetésre. Ez szerint egy űrhajóval kellene fölvenni és megtartani az összekötetést, amely a Földünktől repülne a Jupiter közelébe, és az űrhajó által végzett méréseket és fényképfelvételeket vissza kellene küldeni a Földünkhöz. Ez természetesen abban az időben egy nagyon nehéz terv volt, tekintettel, hogy a leghosszabb rádió összekötetést csak a Földünk és a Mars és a Földünk és a Vénusz között tudtuk fenntartani, és ezek a legnagyobb távolságú körülbelül egy 2,5 asztronomikus unit távolságra mentek. Egy asztronomikus egység az egyenlő a Föld átlagos távolságának a Naptól. A Jupiternek a távolsága a Földünktől persze 5 vagy 6 asztronomikus egység, tehát 5-ször vagy 6-ször olyan messze van a Földünktől, mint a Napunk. A rádió összekötetésnek egy ilyen meghosszabbítása ilyen óriási távolságokra még abban az időben, 1969-ben soha nem voltak bebizonyítva vagy fölfedezve, és így tehát megint egy terv előtt álltam, amely csak olyan múltban végzett kísérletekre voltak fölépítve, amelyek csak részben bizonyították be egy ilyen újabb kísérlet végrehajtásának az eredményességét. Egy kemény másfél éves munka után kidolgoztam ennek a rádió összekötetésnek a lehetővé tételéhez szükséges szisztémát és berendezéseket, amelyeket hozzá kellett adni a mi földi tracking stationjeinkhez, hogy azok ezt a nagyobb távolságnak a nagyobb távolsággal való rádió összekötetést fent tudják tartani. Na. 1972-ben érkezett el az első emberek által készített űrhajó a Jupiter közelébe. Ezt az űrhajót Pioneer 10-nek neveztük el. Az űrhajót magát a TRW Company építette a terveken, amelyeket a NASA részére az Ames Research Center dolgozott ki. Ezeknek a terveknek a telekommunikációs részét nekem kellett kifejleszteni, és nem csak megállapítani az elméleti szükségességeket, hanem optimizálni kellett minden részét ennek az összekötetésnek, hogy biztonságban lehessünk azon, hogy a méréseink bizonytalanságai alapján ne kerüljünk egy olyan zsákutcába, mely szerint a végén nem lesz sikerünk fönntartani az összekötetést 1024 digital jel másodpercenként keresztül propagált jeleknek a visszahozásával. Sajnos itt a magyarom egy kicsit dacog sajnos, de azt hiszem meg fogod érteni. A valóságban a Jupiter elrepülés alatt az úgynevezett gain marginunk 1,5 decibel volt, és visszakaptuk a színes képeket a Jupiterről, úgy, ahogy terveztük eredetileg. Természetesen egy másfél decibeles biztonsági tényező az nagyon kicsi volt, de minden esetre elegendő volt arra, hogy a képek hibátlanul visszaérkeztek. Ezeket a digital kép átviteleket természetesen úgy végeztük, hogy a digital csatornák azok, és megint nem tudom ezeket a magyar kifejezéseket, külön türelmet kérek, kódolva voltak, a convolutional coding was used, and after the signals returned, we have received them back with a sequential decoding method using a computer program which was statistically reviewing always the bitstream and making corrections of the bits which have been changed or have been affected by noise factors. This coding was error detection and error correction type, so therefore the 1.5 dB gain margin was still a very good security of maintaining errorless data transmission. Hát szóval visszatérve most megint a magyarra talán, azt hiszem ezt az angolt megértetted, ugye nem tudom, összekeverem itt már a magyart az angollal is. Szóval sikerült ezt a dolgot megcsinálni, és ez volt a világ történelmében az első eset, hogy egy rádió összekötetés két irányban, mikrohullámokon, 2300 MHz-ön sikeres volt a Földünk és a Jupiter mellett elrepülő Pioneer 10-es űrhajó között. Három földi állomás követte ezt a Pioneer űrhajót, az egyik Goldstone Lake-ben van elhelyezve, itten Kaliforniában, a második Ausztráliában, és a harmadik pedig nem Spanyolországban, Madrid mellett. Ezek 64 méteres átmérőjű, precíziós, parabolikus antennák, amelyek mélyrehűtött előerősítőkkel voltak ellátva, és az előerősítőknek a hőmérsékletét is csökkentenem kellett a Pioneer 10-es űrhajónak a jeleinek a fölvételekor, hogy ezt a biztonsági tényezőt, azt a másfél decibelt még tovább egy kissé megerősítsem. A siker nagy volt tekintettel arra, hogy nem csak az összes színes képet megkaptuk a Jupiterről, amelyeknek a rezolúció legalább 1000-szer jobb volt, mint a legjobb távcsővel, optikai távcsővel végzett méréseknek vagy felvételeknek az eredménye, és ezt az egész kísérletnek a működését én leírtam egy paperben, amelyet az olasz a Nemzeti Akadémia kért tőlünk. Én ennek a papernek egy másolatát átadtam a hugomnak, és ha esetleg érdekel téged, a hugom vagy a Bandi, a hugomnak a fia tud csinálni egy Xerox kópiát, és ott azután elolvashatod ennek az egész rádió összekötetésnek az lényegét és az egésznek a fölépítését. A cikket én együtt írtam két másik kollégával, akik a űrhajónak a építésében vettek részt. Hát szóval ezzel akarom befejezni a gondolataimat, hogy a rádióklubnak a működése az ottan elért sikereim talán megadták nekem azt a indító tényezőt, amelyben szükségem volt az egész életemre, és az életem folytán sokszor olyan terveken dolgoztam, amelyek mások szerint majdnem megoldhatatlanok voltak, de tekintettel arra, hogy az a szó, hogy lehetetlen, soha nem volt a szótáramba, ezért mindig megfelelő logikával, kemény munkával és sok analízissel és tanulmányozással mindig sikerült a dolgokat előbb-utóbb megoldani, és így a technológiának a haladását a telecommunications terén előmozdítani. Tehát ezzel akkor én befejezem ezt a rövid beszámolót, még egyszer elnézést kérek a dacogó magyar mondatokért, de úgy gondolom, hogy mindent meg fogsz érteni, és hogyha volnának még talán további kérdések tőled a részletekre illetőleg, küldjél nekem egy rövid pár sort, és én nagyon szívesen ezeket meg fogom válaszolni. Minden jót kívánok, sok sikert, és gratulálok ahhoz, hogy nemcsak a Műegyetemi Rádióklub szépen halad előre, és láttam a te beszámolóidból, hogy a Rádióklub tagjai azok most már a digital jeleknek az átvitelén dolgoznak, és írásbeli QSO-kat, írásbeli kicserélését tudják már csinálni a különböző gondolatoknak és javaslatoknak és híreknek, és ezeket az átviteleket természetesen gyors írógéppel is föl lehet venni. A rádió amatőrizmusnak én úgy látom, hogy még mindig óriási jövője lesz, mert a világ amatőrjei mindig nagy munkát fejtettek ki olyan téren, hogyha valahol probléma volt, mondjuk ilyen természet által okozott katasztrófák folytán, mint a földrengések, a rádió amatőröknek a hitszolgálata gyorsan el tudta vinni a többi országokban hírt, még olyan helyekről is, ahol megszűnt az áramszolgáltatás, és megszűnt mindenféle más jel leadási lehetőség. Hát köszönöm szépen, hogy a figyelmedet, hogy ezt az egész lemezt véghallgattad, és kívánok mindjárt mindenkinek minden jót, és örülök annak is, hogy a Pesti Műegyetemen te vagy a Microwave osztálynak a vezetője, ez a része az Electronics-nak nagyon nagy fontosságú, és mindig még óriási jövőnek néz eléje, és még ezen a téren sok minden új felfedezést lehet elérni, és ezen a vonalon természetesen mindenkinek a világon tovább kell fejlődni, hogy így a telecommunication módszereken keresztül a világ népeik gyorsabban és eredményesebben tudják kicserélni gondolataikat, üzleti kapcsolataikat és híreiket. Ezen a vonalon természetesen a telekommunikációs szatellájtok nagy szerepet töltenek be. Itt meg szeretném említeni, hogy a Jet Propulsion Laboratóriumnál dolgoztuk ki majdnem az összes alapkészülékeket, amelyeket később azután a kommunikációs szatellájtokba építettek bele, úgyhogy én ezekkel a készülékekkel mind tisztában vagyok, és a Pioneer program példának okáért volt az első a világon, amely kifejlesztettem az én vezetésem alatt a nagy távolságú összekötetésekhez a block codingot és az üzeneteknek a ilyen digital blokkok formájában való közvetítését. Úgyhogy mi dolgoztuk ki azokat a block headereket, amelyek szükséges voltak arra, hogy a vevő állomás megtudja, hogy az adó állomás milyen jeleket küld, és azoknak mi a tartalma már nagyságban és minőségben illetőleg, úgyhogy ezeknek a technológiáknak azt lehet mondani, az alapját a naprendszer kutatással kapcsolatosan nekünk a Jet Propulsion Laboratóriumban az elmúlt 25 év folytán állandóan kellett kifejleszteni, mert ezek nélkül mi nem tudtunk volna összekötetést létrehozni a nap bolygóival és azoknak a részleteit, fényképfelvételeit és méréseit nem tudtuk volna a Földhöz visszahozni. Ez a kutatás természetesen nagyon nagy fontosságú abból a szempontból, hogy több megértést ad arra, hogy hogyan működik a Földünk, és hogy milyen lesz a Földünknek a jövője, és főleg reméljük, hogy sok minden felületet megad arra vonatkozólag, hogyha az emberiségek, az embereknek a száma a Földön tovább szaporodik, és hogyha a technológia tovább kiterjed, hogy ennek a kiterjedésnek milyen közvetlen vagy közvetett hatásai lehetnek az atmoszféránkra és a Földünknek a jövői működésére és az állat és növény világra. Tehát én erre nem akarok most már tovább kiterjedni, mert hát erről azután napokon keresztül lehetne beszélni. Még egyszer minden jót kívánok, és sok sikert, és köszönöm, hogy meghallgattad ezt a lemezt. Viszontlátásra!